Walter Scott, Quentin Durward. Második kötet. Első fejezet. Útjuk a pataknak ugyanazon a partján húzódott végig, ahol Quentin az előző éjjel azt a titokzatos beszélgetést kileste, és csak hamar arra a helyre érkeztek, ahol Quentin a bizonyos szomorú fűz ágai között meghúzódva kihallgatta, miről tárgyalt az áruló vezető a Lance Snatch-el. A visszaemlékezés, amit ez a hely idézett föl a lelkében, Quentint arra indította, hogy szóba ereszkedjék a cigánnyal, akivel eddig még egyetlen szót nem váltott. Hol töltötted az éjszakát, te istentelen fickó? Kérdezte Quentin.
Azt a zsönt bölcsességével tüstént eltalálhassa. Mihelyst a ruhamra néz?
Felelte a cigány ruhájára mutatva, amely tele volt hintve szénával. Hát persze, a szénapadláson, mondotta Quentin. Egészen megfelelő hely az ilyen csillagvizsgálónak, és még jobb is, mint amilyet megérdemel az olyan hitetlen pogány, aki a mi szent vallásunkat és szolgáit kicsúfolja.
Annál jobban tetszett a lovacskámnak,
felelte a cigány lovanyakát kezével megveregetve.
Mert sállást és ennivalót kapott egyúttal. Azok a bolond borotvált fejű papok még est is kiverték a kolostorba, mintha bizony attól félnének, hogy egy okos ember lova egy egész kolostorra való samarat megfertőz okossággal és éles ésszel. A szerencsére a lovacskám ismeri a füttyömet, és olyan hűséges követ, akárcsak a kutya. Más különben nem is találkozhattunk volna többé. Önök pedig, nos, fütyülhettek volna egy másik vezetőnek.
Hát nem megmondtam már neked sokszor, jegyezte meg Quentin komoly feddő hangon. Hagyd abba azt a tréfálkozást, ha érdemes emberek közé kerülsz, ami azt hiszem csak a legritkább esetben történik meg veled, de biztosítlak, hogyha én téged olyan hűtlen vezetőnek tartanálak, mint amilyen istentelen és gonosz fickónak megismertelek, az én jó skót kardom hegye már régóta közelebbi érintkezésbe jutott volna a te pogány szíveddel, ha bár ez a cselekedet épp oly lealacsonyító és nemtelen lenne, mint hogyha disznót szúrnék le tiszta kardommal.
A Vatkan közeli rokona a disznónak?
Felelte a cigány hegykén, kiállva Quentin éles kutató pillantását, anélkül, hogy gúnyos arc kifejezése és közömbössége a legcsekélyebb mértékben megváltozott volna.
Ha sokan büszkék rája és örülnek neki, ha ilyen állatot megölhetnek.
Elcsodálkozva ez ember talpra esett válaszán, és attól tartva, hogy az ő legtitkosabb lelki világát is jobban ismeri, mint amennyire az reál nézve kívánatos volna, Quentin hirtelen félbeszakította a társalgást, amiben nem tudott föléje kerülni a cigánynak, és most már a hölgyekhez csatlakozott, hogy megszokott helyét azok oldalán elfoglalja. Említettük már, hogy Quentin és a hölgyek között bizonyos mértékben bízalmas viszony fejlődött ki. Emmeline grófnő, mikor megbizonyosodott arról, hogy Quentin nemes származású, már is mint egyenrangú félel bánt vele, s noha Isabella tisztelete nem nyilvánult meg így mértékben megmentője iránt, mindazáltal Quentin igen sok jelből arra következtetett, hogy az ő jelenléte és társasága éppen nem közömbösre elnézve. Ezúttal azonban komor hangulatban haladt Quentin a két hölgy oldalán, akiknek fel is tűnt szokatlan viselkedése. A mi ifjú hősünk alig, hanem farkast látott, jegyezte meg Emmeline grófnő a régi babonára célozva. Azért némult el a nyelve. Hogyha azt mondotta volna a grófnő, gondolta magában Quentin, de kimondani a világért sem merte, hogy rókanyomra akadtam, akkor közelebb jutott volna az igazsághoz. Talán bizony rosszul érzi magát, szinyor Quentin? Kérdezte Isabella annyi részvéttel hangjában, hogy maga is elpirult bele, mert érezte, hogy ezzel immár átlépte azt a határt, amelynek pedig meg kellett volna maradnia közöttük. Alig, hanem a szerzetes testvérekkel együtt mulatott, jegyezte meg Emmeline grófnő. A skótok e tekintetben hasonlítanak a németekhez. A jó kedvüket mind elfötsérlik a rajnai bor mellett. Este botorkáló lábbal fognak a táncba, reggel pedig magukkal viszik fejfájásukat a hölgyek szobájába. Szép hölgyeim, nem érdemlem ezt a szemrehányást, felelte szomorúan Quentin. Azok a derék szerzetesek jóformán az egész éjszakát imádkozással töltötték, ami pedig engem illet, mindössze egy pohár gyönge vinkót ittam.
Bizony, még alig, hanem a sovány vacsorától van ilyen rossz kedve, mondotta Isabella gróf kisasszony. Viduljon hát föl, Señor Quentin, jöjjön csak a mi öreg Brackemon kastélyunkba egyszer. Én öntöm tele a serlegét még pedig olyan borral, nem ilyen még a rajna mentén sem terem.
Egy pohár víz is, nemes, az ön kezéből, hölgyem.
Quentin többet nem tudott mondani, a hangja reszketett, Isabella azonban folytatta a beszédet, mintha észre sem vette volna azt a végtelen gyöngétséget, amelyet annak az egy szónak ön hangsúlyozása kifejezett.
Azt a bort, folytatta Isabella, még nagyatyám Gottfried rajnai gróf szüretelte és raktározta el kastélyunk pincéjében.
Az én hazám borairól nem sok jót mondhatok, madam, felelte Quentin. Ami azonban hazám szeplőtlen becsületét illeti, megmutatom, hogy önök bízvást rám bízhatják magukat. Legyek bár olyan jelentéktelen személy, aki ennél az ünnepélyes fogadalomnál zálogul önöknek, többet nem adhat.
Ön nagyon titokzatosan beszél, ifjú barátom, jegyezte meg Hemmelány grófnő. Talán bizony tudomása van már valami közeli veszedelemről, amely bennünket fenyeget?
Én ezt már egy órával ezelőtt kiolvastam a szeméből, Quentin, mondotta Isabella. Szent Szűz, ugyan mi lesz velünk?
Semmi más, hölgyeim, csak az, amit önök is kívánnak, felelte bizakodó hangon Quentin. De azért szükségét látom annak, hogy föltegyem a kérdést. Megbíznak-e bennem teljesen, hölgyeim?
Hogy megbízunk-e? Kétség kívül, felelte Hemmelány. De miért a kérdés? Vagy mi tekintetben óhajtja ezt tudni, Quentin? Ami engem illetén teljesen megbízom önben, Quentin, felelte Isabella. Hogyha még ön is meg tudna csalni bennünket, akkor én hűségben soha többé nem hinnék a földön.
Szép hölgyeim, önök most nagy igazságot szolgáltattak nekem, mondotta Quentin örömmel. A szándékom ugyanis az, hogy eredeti irányunkat megváltoztatom, és a Mász folyó bal partján haladunk egyenesen Lüttik felé, ahelyett, hogy Namurt érintenők. Igaz ugyan, hogy ezt Lajos király parancsa és a vezetőnknek adott utasítások ellenére cselekszem, de teszem azt egyedül azért, mert a kolostorban arról értesültem, hogy a Mász jobb partján rablók portyáznak, és hogy burgundi csapatok vannak útban azok elpusztítása céljából. Mindez aggodalommal tölt el engem az önök biztonságát illetően. Adják tehát beleegyezésüket, hölgyeim, hogy az eredeti tervtől eltérhessek.
Már is bírja teljes beleegyezésemet, felelte Isabella.
Kedves húgom, mondotta Hemmelány,
én is, mint te, teljesen megbízom-e ifjú ember jó indulatában, de ezzel mink átlépjük azokat az utasításokat, amelyeket Lajos király kötött a lelkünkre olyan szigorúan.
Isabella és Quentin azonban néhány szóval meggyőzte Emmeline grófnőt annak szükségességéről, hogy a föntebb említett okok miatt az eredeti tervet okvetlenül meg kell változtatniuk. Quentin ezután a cigány mellé lovagolt, aki most is teljes közömbösséget mutatott, figyelmeztetését figyelemre sem méltatta, és kérdéseire olyan egykedvű válaszokat adott, mintha egyetlen barátságtalan szó nem esett volna közöttük.
Ez a kutya pogány, elmélkedett Quentin. Most nem vicsorítja reám a fogát, mert azt hiszi, hogy ezúttal egyszer s mindenkorra végezhet velem. Na de lássuk csak, nem lehetne ezt a gazembert a saját fegyverével megverni?
Derék Hayreddin, szólította meg a cigányt Quentin. Immár 10 nap óta utazol velünk, de még nem bizonyítottad be jártasságodat a jövendőlésben, amely művészetedet eddig még valamennyi kolostorban, ahol megszálltunk, kéretlenül is fitogtattad, ha bár jutalmul kénytelen voltál egy éjszakát a szénapadláson tölteni.
Hát, eddig még sohasem követeltél tőlem próbatételt, felelte egykedvűn a cigány. Hát te is úgy teszel, mint mások, akik a misztériumokhoz nem értenek, nevetségessé akarják tenni tehát.
Hadd látom, hát mit tudsz, mondotta Quentin lehúzva kezéről a kesztyűt, és oda nyújtotta a cigánynak. Hayreddin figyelmesen vizsgálgatta Quentin tenyerének vonalait, minden egyes domborulatát és mélyedését.
Ez a kés kiállott fáradalmakról és vesedelmekről tanúskodik,
mondotta a cigány.
A nyomait látom a kartforgatásnak, de a zsimakönyv csatja nyomásának is.
Hát igen, ez a múltamra vonatkozik, felelte Quentin. Ezt bárkitől megtudhattad, de mondj valamit a jövendőmről.
Ez a fővonal,
mondotta Hayreddin,
nem törik meg rögtön, hanem csak az életvonallal együtt, amelyel aztán párhuzamosan halad. Nagy szerencsét jelent a házasságban. A szerencsés szerelem révén nagy befolyásra és gazdagságra tesz esert.
Ne, emféle általános érvényű ígéretet bárkinek mondhatsz, aki a te tudományodhoz folyamodik, Hayreddin, mondotta Quentin.
Amit én most mondottam neked, az épp annyira bizonyos, mint az, hogy téged közeli nagy vesedelem fenyeget,
folytatta a cigány rendületlenül.
Erre én abból a fényes, vérpiros vonalból következtetek, amely este vonalat ni, keresben meccsi, de amely egy úttal kardvágásokra és más egyéb véres küzdelemre is mutat, amely vesedelmekből téged csak egy igaz hű barát közbe lépése fog megmenteni.
És ez alig, hanem te vagy, Hayreddin, mondotta Quentin szinte akaratlanul, azt juttatván az eszébe, hogy ez a cigány így akar visszaélni az ő hiszékenységével, önmagának pedig hírnevet akar szerezni azzal, hogy előre megjósolja következményeit saját árulásának.
Az én tudományom nem terjed ki saját magamra,
felelte a cigány. E tekintetben az én hazám jövendő mondói túl tesznek rajtatok, mondotta Quentin. Mert azok önmaguknak is tudnak jósolni, és megérzik a veszedelmeket, amelyek fenyegetik őket. Na, én mindjárt bebizonyítom neked, Hayreddin, az a veszedelem, amelyről te említést tettél a Mász folyó jobb partja felől fenyeget engem. Én tehát ezt a veszedelmet elhárítom magam felől úgy, hogy egyszerűen a folyó bal partján folytatom az utat. Hayreddin szemrebbenés nélkül hallgatta ezt a beszédet, és továbbra is a legnagyobb közömbösséget tanúsította, amit Quentin a történtek után nem tudott magának megmagyarázni.
Hogyha ezt a tervedet végrehajtod,
jegyezte meg a cigány,
akkor a te sorsod vesedelmes válsága a zsén sorsomat éri.
Na de hiszen csak az imént mondtad, hogy te magad sorsát nem tudod megjósolni.
Hát, új értelemben nem tudom, mint ahogy a tiédet is megjósolom,
felelte a cigány.
De aki csak egy kissé is ismeri Lajos a francia király jellemét, annak könnyű eltalálni, hogy fölködtet engem, mert neked úgy tetszett, hogy eltérj attól az útvonaltól, amelyet számodra kijelölt.
Hogyha mink szerencsésen elérjük utazásunk célját, felelte Quentin, akkor ennek a veszedelme megszűnik, és az eredeti út iránytól való eltérés nem tekinthető a parancs megszegésének.
Ha az esetben igen, hogyha te bizonyos vagy abban, hogy a király ennek a zsarándok útnak nem más fajta befejezését forgatta a fejében, mint amilyennel téged megbízott.
És mi lehetne az a másfajta befejezés, amire a király gondolhatott? Kérdezte Quentin megütközve. És mi okon gyanítod azt, hogy neki más célja lett volna ezzel a zarándok úttal, mint az, aminek előttem a parancs kiadása alkalmával kifejezést adott?
Annál a nagyon egyszerű oknál fogva,
felelt a cigány,
hogy mindazok, akik a legkeresztényibb király jellemét csak egy kicsit is ismerik, jól tudják, hogy azt a célt, amelyet igazán el akar érni, és amit nagyon a szívén visel, éppen nem szívesen hangoztatja. Tegyük föl például, hogy a mi kegyes uralkodónk 12 követet küld ki idegen uralkodókhoz, egy estendővel hamarabb tegyék a hurkot a nyakamra, ha nem úgy van, hogy 11 megbízó levél megírásakor több titkolt sándék maradt a tintatartó fenekén, mint amennyit a toll abban a megbízó levelekben elárult.
Na, ugyan mi közöm nekem a te gyanúsításaidhoz? Az én kötelességem kétségtelen. Én a hölgyeket köteles vagyok Lüttichbe kísérni, és én ennek a kötelességnek úgy vélek a legjobban megfelelni, ha a kijelölt út irány helyett a Mász bal partján folytatom az utat. Különben is. Ez az egyenes és közvetlen út Lüttich felé.
Ha átkelünk a folyón, akkor csak időt vesztünk vele, és ok nélkül fáradunk. Hát miért vállalkozzam én erre?
Mert a zsarándokok, akik azt állítják, hogy Köln a céljuk, nem a más bal partján haladnak végig, és így a hölgyek út iránya meghazudtolja az állítólagos rendeltetési helyet.
Hogyha bennünket emiatt kérdőre vonnak, érvelt tovább Quentin, akkor egyszerűen azt adjuk okul, hogy értesülésünk szerint a folyó jobb partján Vilmos Márk gróf katonái, esetleg Kóbor Lanznecstek veszélyeztetik az utat, és ez a körülmény késztetett bennünket arra, hogy a folyó bal partján maradjunk.
Akkor hát, ahogy tetszik, sinyor, felelte a cigány. Ami engem illet, én kés vagyok önöket a folyó bal partján is épp oly sívesen kalauzsolni, mint ahogy kötelességem lett volna azt tennem a jobb parton. A felelősség kérdését azonban intézze majd el ön a királlyal.
Fenty megörült, hogy a cigány ilyen könnyedén belenyugodott az ő tervébe, mert mégiscsak a legjobb helyen volt a cigány az ő keze ügyében, ahol állandóan megfigyelhette, míg hogyha kibocsátotta volna a keze közül, bizony még a nyakára hozhatná a szakállas Márk grófot valahol az úton, meglepetésszerűen. Most már azután egyenesen és gyorsan haladt a kis menet a mász bal partján végig, és már másnap reggel szerencsésen elérték utazásuk végcélját. Lütikben azonban arról értesültek, hogy a püspök megrendült egészségi állapotára való hivatkozással, de inkább a nyugtalankodó polgárok mozgalmától való félelmében ez idő szerint a kies fekvésű Schönwald kastélyban időzik, mely körülbelül egy mérföldnyire fekszik Lüttichtől. Mikor Quentin karavánja a kastélyhoz közeledett, a főpap épp a körmenettel tért vissza a szomszédos városból, ahol a nagymisét szolgáltatta. Papok, polgárok és a magas katonai személyiségekből álló fényes csapat valóban szép és lélekemelő látvány nyújtott, amint a széles hátú folyó zöld, pázsitos partján végighaladt, és a püspöki rezidencia csúcsíves kapuzata alatt elvonult. Amikor a kastély közelébe értek, Quentin és a hölgyek is úgy vették észre, hogy a nagy fény és pompa mellett bizony olyan intézkedések nyoma is látható, amely arra mutatott, hogy a kastély biztonsága nem a legmegbízhatóbb. A püspöki katonák erős őrsége állotta körül a kastélyt és a környékét, és különben is annak egész külseje arra mutatott, hogy a nemes egyházi férfiú valamely fenyegető veszedelemtől tart, ez a tudat késztette őt arra, hogy teljesen háborús védelmi intézkedésekkel vétesse körül magát. A két Croy grófnőt, miután Quentin bejelentette őket, bevezették a nagy fogadóterembe, ahol a püspök kitüntető szívélyességgel fogadta őket, kis udvarának élén eléjük járulván. Bourbon Lajos, Lüttich uralkodó püspöke, valóban nemes lelkű és jószívű herceg volt, aki mind végig és mindenkor megőrizte a Bourbon család szabadelvű, de nemes életfelfogását, noha magánélete nem szorítkozott mindig szigorúan az egyházi férfiak számára megvont szűk határok közé. Amennyire a szomszédos uralkodó hercegek éppennél a kissé szabados életrendjénél fogva kedvelték, épp annyira rossz szemmel nézték az alattvalói, kiknek elégedetlenségét ez a körülmény még inkább fokozta. Bourbon Lajos püspök hű szövetséges társa volt a burgundi hercegnek, mi több. Szinte hűbérese ennek a nagyra vágyó uralkodónak, aki viszont mind annyiszor a pártjára állott, valahányszor a püspök a segítségéhez folyamodott, és tette ezt Károly burgundi herceg mindig készséggel és az őt jellemző vad tűzzel és hevességgel. A burgundi herceg azt szokta mondani, hogy Lüttichet a sajátjának tekinti, a püspököt pedig testvérének. És ehhez némileg joga is volt, hiszen a burgundi herceg első felesége a püspök húga volt. Aki tehát a püspököt megsértette, annak a burgundi herceggel gyűlt meg a baja. Hogy ez a fenyegetés nagy veszedelmet jelentett, tudta azt mindenki, aki a burgundi herceg hirtelen és erőszakos természetét ismerte. Csak éppen a lüttichi gazdag és gőgös polgárok nem ijedtek meg tőle. A püspök a hölgyeknek készségesen megígérte, hogy érdekükben közben jár, amit a burgundi herceggel való barátság révén könnyűszerrel meg is tehetett volna, és pedig annál könnyebben, mert az Isabella számára kijelölt vőlegény, Signor Campobasso, alig hanem rossz fát tett a tűzre, mert a burgundi herceg kegyeiből az utóbbi időben jóformán egészen kiesett. Megígérte tehát, hogy teljes befolyásával a hölgyek pártjára áll, de az a mély sóhaj, amelyek közben ajkáról elröppent, arra mutatott, hogy az ő hatalma és befolyása jóval kisebb, mint amennyire a szavaiból következtetni lehetett.
Kedves testvéreim, mondotta a püspök kenetteljes hangon, Isten őrizzen meg attól, hogy én a bárányt a farkasnak, nemes hölgyeket a durva férfiak önzésének szolgáltassam ki. Én a béke embere vagyok, noha otthonomat ez idő szerint fegyveresek sorfala veszi körül. De legyenek önök, hölgyeim, meggyőződve arról, hogy biztonságukról épp oly hathatósan gondoskodom, mintha csak a magaméről volna szó. És hogyha a helyzet mégis rosszabbra és veszedelmesebbre fordulna, akkor is gondom lesz arra, hogy biztos kíséret mellett önöket Németországba küldjem. Abeli ohajoknak azonban, hogy helyezzem önöket valamely kolostor védelme alá, sajnos ez idő szerint nem tehetek eleget, mert Lüttichben Béliál fiainak immár akkorára nőtt a hatalma és befolyása, hogy az én hatalma mindössze e kastély területére szorítkozik, és csapataim harcvonaláig terjed. Itt azonban szívesen látom önöket, és a kíséret tagjainak sem lesz oka panaszra, főként pedig ennek az ifjúnak, akit önök oly nyomatékosan ajánlottak a figyelmembe, és akire én áldásomat adom.
Quentin ekkor fél térdre ereszkedett, és úgy fogadta a püspök áldását.
Ami pedig önöket illeti, hölgyeim, folytatta a püspök, vendég szeretetébe fogadja önöket húgom Isabella Trieri alapítványi hölgy, avagy választhatnak önök lakást másutt is, de mindenütt tiszteletben és kiváló figyelemben részesülnek, még az olyan jókedvű és víg legény ember hajlékában is, mint amilyen a lüttichi püspök.
E szavak után a püspök a hölgyeket bevezette a húga lakosztályába, míg a püspöki udvarmester, egy diakónus, aki a féle félig pap, félig polgárember és tisztviselő volt, Quentint vendégelte meg bőkezűen a püspök utasításának megfelelően. A kíséret többi tagjait már azután az alsóbb rendű szolgaszemélyzet vette pártfogása alá, de ezeknek sem lehetett okuk panaszra. És mindezek közepette Quentin kénytelen volt észrevenni, hogy Hayreddin cigány jelenléte bármi sok okot adott is a megbotránkozásra az útközben érintett kolostorokban. Ennek a gazdag, úgyszólván világi főpapnak az udvarában megütközés nem keltett, sőt, annyira elhalványodott, hogy szinte senki sem hederített rá.